Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ha az Úr Jézusnak ezt a csodálatos felfohászkodását az evangélium szövetébe visszahelyezve olvassuk, akkor úgy tűnik, hogy ez egy magányos szöveg. Nem kapcsolódik az előtte lévő eseményekhez sem, mint ahogyan a következő szövegekhez sem. Ezt mutatja az evangélista rövid bevezetése is. Ez a szöveg is, meg az utána következő is egy közömbös megjegyzéssel kezdődik abban az időben. Előtte a megátalkodott városokról beszél az Úr Jézus, semmi kapcsolatot nem találunk ezzel az örömteli szöveggel. Utána pedig a kalászszedés jelenete következik, és itt sem találunk semmiféle kapcsolódó témát a kettő között. Mintha egy elkallódott mozaik darabka tévedt volna a szöveg folytonosságába. Vagy mintha az evangélista fontosnak tartotta volna ugyan, de nem tudta mihez kapcsolni és hová illeszteni ezt a szöveget. Talán ezt a vélekedésünket támasztja alá Szent Lukács is, aki felhasználja ezt a részletet, de mindjárt valami magyarázatot is ad a fölújongásra. Nála úgy szerepel az evangélium szövegében ez, hogy előtte az Úr Jézus szétküldi 72 tanítványát evangelizálni, meghatalmazza őket a gonosz lelkek kiűzésére is. Azok pedig nagy örömmel térnek vissza, és újonganak, hogy valóban még a megszállottakat is sikerült meggyógyítaniuk és megszabadítaniuk az ördögtől. Ezt hallva mondja ezeket a szavakat az Úr Jézus hálaimaként a tanítványok sikeréért. Valóban így egyszerűbben tudjuk értelmezni ezt az imát. Ám ha visszatérünk Szent Máté szövegéhez, és még tágabban vizsgáljuk az előzményeket, meg a következő részeket is, akkor egy érdekes dologra találunk. A korábbi szövegben még a nyilvános működése elején találunk egy részt, ahol az Atya szól nyíltan a fiúról. A Jordán partján, amikor a Szentlélek megjelenik Krisztus feje fölött, galamb alakjában, akkor hangzik fel az Atya hangja: ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Most pedig a fiú szól az Atyához, hálálkodva neki: magasztallak téged, Atyám. Később pedig újból az Atya beszél a fiúdal a színeváltozás alkalmával: ez az én szeretett fiam, akikben kedvem telik, őt hallgassátok. Erre a fiú válasza pedig majd Jeruzsálemben hangzik el. A diadalmas bevonulás után a templomba megy, és kiűzi azokat, akik ott adnak, vesznek. Írva van: az én házam az imádság háza. Úgy tűnik tehát, hogy az Úr Jézus nyilvános működése egy rejtett párbeszéd az Atya és a fiú között, amelyből időnként egy-egy részletet magunk is meghallhatunk. A szeretett párbeszéde ez a mi javunkra. A fiú itt közöttünk az Atyáról ad tanítást, és ezt viszonozza az Atya, amikor megerősíti, hogy valóban az ő fia az, aki hozzánk szól. Ha ebben a nagy hívbe helyezzük bele ezt a szöveget, akkor megértjük, miért tartotta fontosnak Szent Máté, hogy ezt mindenképpen elhelyezze az evangélium szövetében, még ha nem is találjuk azt logikusnak. De más értelmét is felfedezhetjük az Úr Jézus imádságának. Igaz, hogy már korábban is bőségesen emlegette úgy az Úristen, mint a mi atyánkat, de ő maga atyának itt nevezi először. Főként a hegyi beszédben tanított arról, hogy imádkozzunk, böjtöljünk, viselkedjünk jól az ellenségeinkkel szemben is, hogy mennyei atyánknak kedve teljék bennünk. Itt azonban most a saját személyes háláját fejezi ki atyának, aki őt a világba küldte. Miért is jött az Úr Jézus közénk a világba? Szent Lukács szerint a názereti zsinagógában ezt világossá tette, amikor Izajás jövendőlését felolvasva kijelentette: ma beteljesedett az írás. A jövendőlésben pedig ez szerepel: ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ennek teljesítését pedig számtalanszor igazolta tetteivel is, tanításával is. A hegyi beszéd élén ott szerepel: boldogok a lélekben szegények. Ő maga kétszer is kenyeret szaporított azoknak, akik hallgatták a tanítását. A vendégbarátságról szólva pedig ezt tanácsolta: amikor lakomát adsz, hívd meg a koldusokat, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert nem tudják viszonozni neked. Amikor pedig Keresztelő János tanítványai keresik föl, az után tudakozódva, hogy ő-e az eljövendő, a tetteire hivatkozik az Úr. Vakok látnak, sánták járnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését. Most pedig ebben az ujjongó imában éppen azért ad hálát az atyának, hogy sikerrel tudja teljesíteni küldetését, vagyis tudja a szegényeket tanítani. Kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Ezek a szavak nem egy gyermekre vonatkoznak, az Úr azokra gondol, akik a világ szemében kicsinek, azokra, akiknek nincs tekintélyük és vagyonuk, nincs megbecsültségük és tanultságuk, akik nem ülhetnek az első helyekre, és nincs szavuk a gyülekezetekben. Vagyis mindazokra, akik anyagi dolgokban is, meg az élet sikereiben is szegények és lemaradottak. Azokért adott hálát, akik körülötte állnak és hallgatják a tanítását. Sőt, azokért, akik legelőször csatlakoztak hozzá az első hívó szóra. Az egyszerű halászokért, akik nem csak tanítványai lettek, hanem akikből az apostolokat választotta, és akikre az egyházat alapította. De vehetjük úgy is, hogy ez az ujjongás háladás azért is, hogy sokan meghallgatták a hegyi beszéd figyelmeztetését. Keresték az igazságot, mert az Úr komolyan figyelmeztette őket: ha életszentségetek fölül nem múlja az írás tudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Íme most éppen annak örvendezhet, hogy a kicsinyek hallgatják és befogadják a tanítást, míg a bölcsek és okosak lenézik őket, sőt elvetik ezt a tanítást és próbálják elhallgattatni. Az Úristen jól ismeri a mi életünket. Ábel vérének égbe hatoló hangjától kezdve jól tudja, mindig a kicsinyek és erőtlenek szorulnak háttérbe, és az erősek, az e világban törtetők szerzik meg az előnyöket és a meghatározó pozíciókat. Nem véletlen, hogy Isten a szövetségben is kikötötte az özvegyek és árvák a szegények támogatását. Ő nem akarja, hogy egyenlőtlenség legyen a világban, hiszen mindenkinek adta ezt a világot, és nincs olyan ember, akit szolgának vagy elnyomottnak teremtett volna. A mi bűneinket teszi nyilvánvalóvá Isten elhatározása, hogy a szegényeket és az elnyomottakat részesíti előnyben. Ez nem kompenzáció a részéről, hanem súlyos figyelmeztetés a törtetőknek és a harácsolóknak. mégsem mondható, hogy igazságtalanul részesíti előnyben a kicsiniket, amikor nekik nyilatkoztatja ki a maga titkait. Isten nem tesz ugyanis különbséget az emberek között, hanem az emberben valósul meg ez a nagy megkülönböztetés. Aki nagy mohósággal veti magát az anyagi dolgok után, ő maga nem hagy helyet a lelkében az istenes dolgoknak. A vágyai csak a földiekre korlátozódnak, és már el is felejti, hogy mindazt, amit gyűjtött, el is kell majd egyszer hagynia. A szegény azonban szabad marad a lelkiek felfedezésére. Ezen a területen kevésbé szenved hátrányt, ezért itt meg tudja mutatni a maga készségét és törekvését. Elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől. Az Úr Jézus szava valójában nem Isten cselekvéséről szól, hanem a kialakult állapotról. Aki kinyilatkoztat, nem azért szól az emberekhez, hogy azok ne hallják meg, vagy ne értsék a szavát, hanem pontosan azért, hogy mindenki okuljon, tanuljon belőle. A kinyilatkoztató Isten nem akar, sőt nem tud elrejteni néhányak elől a bizonyos dolgokat, hiszen ez nagyfokú ellentmondás lenne a szándékával. Kinyilvánít, és mégis elrejt. Itt arról a szomorú helyzetről szól az Úr Jézus, hogy az ember annyira el tud szakadni Istentől, a teremtőjétől és fenntartójától, hogy már egyáltalán nem is érdekli őt Isten szava. A cselekvés tehát fordított, nem Isten rejt el embereknek szánt tanításokat, hanem az emberek rejtőznek el a tanítás elől, vagy hárítják el a nekik szóló isteni igazságokat. Az Úr Jézus ujjongása tehát nem annak szól, hogy sokan nem értik meg az Isten szavát, hanem a pozitívumot nézi, milyen sokan hallgatják a tanítást, és milyen sokan mutatnak készséget iránta. Akkor ezek szerint az Úr Jézus mintegy leír bizonyos embereket? Szó sincs erről. Most annak örül, hogy sokan hallgatják az isteni szót. De majd a maga idejében mindenkiért feláldozza magát, minden különbségtétel nélkül. Az majd egy újabb alkalom lesz az ember számára, hogy döntsön, a maga útját járja-e, vagy elfogadja Isten ajándékát és jóságát. Az pedig, hogy az Úr Jézus mennyire nem akar senkit elveszíteni, kiolvashatjuk azokból a kijelentéseiből, amiket akár ígéretnek, akár jövendelésnek is tekinthetünk, élet áldozatának hatásáról mondott. Szent János evangéliumában találjuk ezeket. Háromszor is beszélt erről, én, ha fölmagasztalnak a földről, mindent magamhoz vonzok. Ő tehát a maga kegyelmével mindenkiért harcolni fog, mindenkinek ki akarja nyilatkoztatni Isten titkait, hogy üdvösségre jusson. Végül pedig az Úr Jézus ujjongásából azt is kiolvashatjuk, hogy nekünk mit kell tennünk, hogy Istenünk örömére szolgáljunk. Meg kell maradnunk alázatosnak és szerénynek. Befogadjuk a tanítást, és gazdagabbak is leszünk lelkileg, de ebből nem eredhet mások lekicsinylése, sem a magunk többreértékelése. Aki így fogadná Isten igéjét, az valójában nem is fogadja be, hiszen éppen a lényegét, a szeretetet nem fogadta be. Isten kegyelmének az Úr Jézussal együtt örvendezhetünk, hiszen ajándékot kaptunk, de maradjunk meg olyannak, hogy újabb ajándékokat adhasson nekünk. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.